kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2024. április 22-e van, hétfő. A Föld napján szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő íróolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András, és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Márai Sándortól származik, és így hangzik: lásd a csodát ott, ahol éppen van, mindig a közelben van, legtöbbször oly közel, annyira a kezed ügyében, hogy egy életen át eszedbe sem jut kinyújtani utána a kezed. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Uram Jézus Krisztus, hozzád jövök minden nyomorúságommal, Uram, és elsírom neked szívem minden keserűségét. Neked ajánlom egész bensőmet és minden ember minden ügyét, különösen is azokét, akik erre kértek. Szeretettel teljes Uram, arra kérlek, meríts meg bennünket, és most tisztává nemes véred erejével, öltöztess belé és tégy kedvessé bennünket mennyei atyád szemében. Engesztelj ki bennünket vele, nyerd meg számunkra szívének jó indulatát, hogy szeretetének kegyelme és lelke áradjon belénk. És csak ez a szeretet ébreszte gondolatainkat, szülje szavunkat és tettünket áldott akaratod dicséretére.
Hallgassák meg híreinket! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Elkészült a 33-as számú főút újabb szakasza, ezzel Debrecentől Látóképig 2x2 sávon közlekedhetnek a járművek, hangzott el az útszakasz átadó ünnepségén. Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett rá, hogy novemberben adták át az M35-ös autópályát, a debreceni északnyugatipari övezettel összekötő 2 kilométeres útszakaszt. Most újabb több mint 2 kilométeres szakasz készült el, bruttó 4,2 milliárd forintos, hazai forrásból finanszírozott beruházással. Az új útszakasz 2011 méteren 2x2 sávval köti össze a 3316-os jelű összekötő utat az ipari park területével. Emellett kialakítottak egy új körforgalmi csomópontot, és javították a balmazújvárosi leágazást is. Azt kéri a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy nézzük át a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. A jóvá nem hagyott tervezetek az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV webes SZIA kitöltő programját használóknak fontos, hogy mentsék az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e. Korlátozást vezet be az OTP májustól. A pénzügyi portál közlése szerint az OTP bank nemrég arról értesítette az ügyfeleit, hogy új mobilbanki funkciót vezet be a biztonságuk érdekében. Az internet és mobilbankból indított utalásoknak május 8-ától kezdve 1 millió forint lesz a napi összegkorlátjuk. Ez egy alapértelmezett korlát. Az az ügyfél, aki ennél több pénzt szeretne átutalni, a limitet bármikor módosíthatja, vagy ideiglenesen fel is függesztheti. Tegnap indult a választási kampány Magyarországon, és ekkortól kaphatják meg a jelöltek és jelölőszervezetek a választási irodáktól az ajánlóíveket, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán való induláshoz. A 7,8 millió választópolgárnak legkésőbb április 19-éig kellett megkapnia a választásokról szóló értesítőt. Jelölteket és listákat a választópolgárok ajánlóíveken ajánlhatnak. A választási irodák szombaton a kampány első napján 466.624 ajánlóívet adtak ki az önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választáson indulni szándékozó jelölteknek és jelölőszervezeteknek, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az ajánlásokat csak a választási irodák által kiadott íveken lehet gyűjteni, azok nem másolhatók. Az íveken fel kell tüntetni az ajánló nevét, személyi azonosítóját és lakcímét, valamint a gyűjtőnek fel kell tüntetni a személyi azonosítóját, vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, továbbá neki is alá kell írnia az ívet. Az összegyűjtött ajánlásokat három helyi, testületi és országos szinten ellenőrzik, a választás típusától függően. Híreink végén az időjárásról. Erősen felhős vagy borult marad az idő, a Duna vonalában és attól keletre többfelé számíthatunk esőre, záporra, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hegyekben hózápor sem kizárt. Az északi-északkeleti szél a Dunántúl északi felén és az északkeleti megyékben élénk marad. A hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős nyugati tájakon gyenge fagy sem kizárt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi műsorunk témája: Ferenc pápa velencei apostoli látogatása elé. A Szent Atya jövő vasárnapi velencei apostoli látogatásának programja. a Laguna város alapításának története. Ferenc pápa április 28-i vasárnapi velencei látogatásának programja. Három beszédet és egy homiliát mond Ferenc pápa a 6 órás látogatás során, amelyet a Lagunák városában tesz április 28-án. Felkeresi a Giudecca szigeti női börtönt, majd a Szent Márk téren Szent Misét mutat be, a bazilikában pedig lerújja tiszteletét Velence védőszentje előtt. A pápa megtekinti a velencei biennáli szentjéki pavilonját a Giudecca szigeten lévő női börtönben, üdvözli a fogvatartottakat és a kiállító művészeket. Majd a fiatalokkal találkozik a Santa Maria della Salute, az egészség szűzanyja bazilika előtt. Végül pedig ponton hídon átkel a Szent Márk térre, ahol Szent Misét mutat be, és az evangelista sírjánál imádkozik, aki Velence és a venetóiak védőszentje. Ez a három mozdulat alkotja Ferenc pápa velencei látogatásának gerincét, amelyet április 28-án tesz, maradjatok meg az én szeretetemben mottóval, a szőlőtő és a szőlőveszők evangéliumi elbeszélése alapján. A hivatalos program szerint Ferenc pápa április 28-án vasárnap reggel 6 óra 30-kor száll fel helikopterrel a Vatikánból és 8 óra körül landul Velencében a Giudecca szigeti női börtön belső udvarán. Itt Francesco Moraia érsek velencei pátriárka fogadja őt az intézmény vezetőivel együtt. 8 óra 15-kor a pápa találkozik a fogvatartottakkal és beszédet mond nekik. Jelen lesznek az adminisztrációs részleg, a büntetés végrehajtás munkatársai és önkéntesek. A Szentatyáz után személyesen üdvözöl mintegy 80 fogvatartottat. A börtönudvaron körülbelül 8 óra 45-kor ér véget a találkozó, majd a pápa a börtönkápolnába megy, ahol José Tolentino de Mendonça bíboros, a kultúra és nevelés dikasztériuma prefektusa fogadja, aki egyben a velencei biennále szentjéki pavilonjának kurátora. A bíboros köszönti a pápát, aki 9 órakor találkozik a kiállító művészekkel, beszédet mond, majd üdvözli a megjelent vezetőket és művészeket. 9 óra 30-kor búcsút vesz a Giudecca szigettől, és motorcsónakon az egészség szűzanyja bazilikához megy. A bazilika előtti téren tartják a találkozót a velencei és a Veneto egyházmegyei fiatalokkal. Szimbolikus a helyszín, mivel itt tartják minden évben az ifjúsági zarándoklatot az egészség szűzanyja ünnepén, november 21-én, és imádkoznak a békehozó szűz ikonja előtt. Ferenc pápa elmondja beszédét, majd a fiatalok delegációja kíséretében átkel a hajukból álló pontonhídon, ami a Szent Márk térre vezet. A Lagunák városában tett pápai látogatás csúcspontja a Szent Mise lesz délelőtt 11 órakor a Szent Márk téren. A liturgia előtt a Szentatya pápa Mülon többször körüljár a téren, majd a Szent Mise után elimádkozza a Regina Czőri imát. Mintegy 7500 hívő kap ülőhelyet a téren, további 1500 hívő állóhelyet a tenger felé eső kisebb téren biztosítanak. A Szent Mise végén Moraia pátriárka köszönetet mond a látogatásért, majd a pápa privát formában a bazilikába megy, hogy lerújja tiszteletét Szent Márk erekéi előtt. A Szent Mise után Ferenc pápa a közeli Szent Ilona szigetén található haditengerészeti helikopterről indul előreláthatóan 13 órakor Rómába, és délután 14:30-kor várható az érkezése a Vatikánba. Velence alapításának története. Velence a Lagunák városa, a földközi tengert egykor egyedül uraló Serenissima városköztársaság sajátos történelme valójában a földrajzának köszönhető. Az Itáliát keletről ölelő Adriai tenger bal felső csücske, a venetói partvidék ugyanis, Ravennától fél Grádóig tengerbe ömlő folyók, folyamok szakadatlan sorozata. A hatalmas pósíkságot nyugatról és északnyugatról az Alpok óriási hegyvonulata karéjozza, amely havas hegycsúcsaival a folyók bővíző és állandó forrása. Ráadásul a viszonylag kisebb távon befutott nagyobb szintkülönbség miatt a folyók óriási mennyiségű hordalékot, kavicsot, homokot és földet hordanak a tengerbe egy szűk, mintegy 100 kilométeres szakaszon, ami az évezredek alatt lassan állandó hátrálásra késztelte a tengert a szárazföld javára. A tengerparton tehát állandó a folyami édesvíz találkozása, keveredése a sós tengervízzel és a hozott törmelék fokozatos leülepedése. Ez a körülmény adja a partvidék ingoványos, lápos, nádassal sűrűn benőtt jellegét, amely felületen szárazabb területek és kanyargó szűk nádi folyamok tarkán és változatosan ismétlődnek. Mint a mi Balatonunk, a szabályozás előtt főként a Somogyi parton, hogy valamelyes képet kapjunk a korabeli földrajzról. Az ilyen lagunás partvidék természetesen kialakította a maga csodálatos flóráját és faunáját, növény és állatvilágát, amihez társként az őstrakos venétek és fejebb a hisztriaiak nemzedékei csatlakoztak, megismerve és tisztelve ezt a különös, félig vízi, félig szárazföldi világot. Amikor a rómaiak ezt a vidéket meghódították, Krisztus előtt 181-ben alapították épp a tengerpart hajlatánál Aquileia városát, amit a régiek az akkori római birodalom 9. nagyvárosaként emlegettek. Az Augustus császár hozta birodalom felosztás 10. régiója lett a térség Venecia et Histria néven. Az ingoványos, bizonytalan parton nem is próbálkoztak város alapítással, de tisztes távolságban sorra megszülettek a partközeli venét városok, mint Oderzo, Altino, Caorle, Julia Concordia és jóval lejjebb a tehetősebb Patavium, a mai Padova. Már az első 3 évszázadban megindult a térség keresztény nyilvánása, főként a 313-as milánói rendelettel, amely felszínre hozta az addig inkább rejtett Krisztus követőket. Az új kelet-római főváros Bizánc megszületésével és a császári súlypont Konstantinápolyba helyezésével megnőtt a szerepe ennek a keleti kapcsolatnak, amelyet éppen a lagunák fölötti Aquileia képviselt együtt a tengerparti lépcsőjével, ahogy azt a Gradus, mai Grado városa mutatja. Mintegy 500 éven keresztül az időközben patriarkáli székhelye lett Aquileia volt a térség keresztény központja, amit csak az 5. században induló népándorlás korszaka változtatott meg. Ezek az északról betűrő népek szinte kivétel nélkül germán törzsek voltak, akik közszinte különlegessé volt a hunok megjelenése. Először Alarik vizigótjai érkeztek meg 401-ben, és rögtön feldulták Aquileiát és a térséget. Attila hunjai 450-451-ben már könnyebben jutottak egészen Mantováig, ahol a hagyomány szerint megegyezés született Attila és Nagyszent Leó pápa között. Majd 40 évvel később a tova haladó nyugati gótok után jöttek Teodorik, keleti, osztrogótjai, akik a nyugat-római császárság 5. század végén zűrzavarában, amikor 476-ban meg is szűnt a római császárság, az ország nagyobbik részét, beleértve Rómát is meghódították, és fővárossá éppen azt a Ravennát tették, ahol Bizánc itáliai exarchátus székhelyet vett, egyházi és politikai értelemben is. Nagy Teodorik gót király halála után Justinianus kelet-római császár uralma következett 527-től 565-ig, amikor Ravenna virágkorát élte, és szinte az egész Itáliát hatalma alá vonta. Döntő lépés majd 20 évvel később következett be 586-ban, amikor a Pannoniában állomáshozó longobárdok, másképpen langobárdok, germán törzsei betörtek Itáliába, és viszonylag gyorsan elfoglaltak az országot, hatalmukat egészen a Nápoly közeli Beneventúig kiterjesztve. A nevük alapján hosszú, szakállú longobárdok azonban 200 évig maradtak egészen 774-ig, amikor Nagy Károly, a frankok királya legyőzte őket. Ekkor született ez időtájt Venecia, magyarosan Velence. Hogy miért is? Azért, mert a korábbi hódítások mindig viszonylag rövid ideig tartottak, és a tengerparti venétek mindig a lagunák világába, pontosabban az idegenek számára halálos útvesztőkbe húzódtak, ahonnét a veszély elmúltával visszatérhettek a szárazföldre. Ez a két évszázad azonban maradandó ottlakásra kényszerítette őket, és egyre inkább berendezkedtek erre az életmódra, mindinkább felfedezve a vízparti élet előnyeit. Mindehhez hozzájárult a longobárdok víz iszonya, mert a szekérvár kultúrájú szárazföldi nomád germán törzsek nem tudtak és nem is akartak tengeri hatalomra szert tenni. Ennek az is a jele, hogy miközben szinte az egész Itáliát meghódították, a szigetek, így Szicília, Szárdenya, Korzika, mindvégig Bizánc kezén maradt egészen a 11. századi normann hódításig. Venécia saját alapítása dátumát 421-re teszi, amikor a mintegy 30 kilométerre fekvő Patavium Padova tanácsa egyik határozatában foglalkozott a szigetek minden állami szervezeten kívüli lakóival. Velence fejlődését 452 után föllendítette, hogy a szomszédos területek hunok elől menekülő lakosai, köztük sok gazdag, nemes kereskedő és tehetős római polgár a lagunák szigeteire költözött, főként 7 jelentősebb szigetre, amelyek Caorle, Heraclea, Jesolo, Torcello, Murano, Malamocco és a délre fekvő Chioggia. Ezek a vízi városok később egyre szorosabb politikai szövetségre léptek egymással. A bevándorló gazdagok voltak, és a szigeteken is meg akarták teremteni maguknak az elveszett kényelmüket. Miután a népvándorlás időszakában a szárazföldi kereskedelem szinte lehetetlenné vált, a települések egyre több hajót gyártottak. Eleinte csak a só lepárlásából bonyolítottak le számottevő forgalmat, később a túlparti Isztria és Dalmácia termékeire is kiterjesztették a kereskedelmet, és bort, húst és olajat szállítottak hajóik. Az egyre gazdagabb szigetek új formájú hajókat terveztek, amelyek gyorsabbak, fürgébbek voltak korabeli társaiknál, és hatalmas raktérrel rendelkeztek. A római birodalom felbomlása után a velenceiek igyekeztek a birodalom egyik jogutódjához, Bizánchoz közelebb kerülni. A megalakuló említett ravennai exarhátus nem csupán megbízható kereskedelmi partnernek bizonyult, hanem védelmi szerepet is betöltött. Így adódott, hogy Velence egyre inkább átvette a bizánci birodalom hivatali rendszerét is. A társadalom élén a tribunok álltak, eleinte egy, később 10, majd 12, végül 7 tribunnal, akik a családok nevében gyakoroltak bírói hatalmat. Amikor azonban a kereskedelmet gyakran korlátozó bizánci törvények kezdtek terhessé válni, Verence lassan kialakította saját önkormányzatát. Ezt mind Bizánc, mind a longobárdok és a frankok is ellenezték a 6.-8. században, de semmit sem tudtak tenni, mert szükségük volt a velencei flottára az Adriai tenger felől érkező támadások ellen. Ezek a körülmények vezettek 697-ben az első doge, a latin dux vezető fejedelem szóból, Paolo Licio Anafesto megválasztásához, aki névleg a bizánci császár nevében uralkodott, gyakorlatilag igyekezett függetleníteni Velencét tőle. Jogköre sokkal szélesebb volt, mint a tribunoké. Joga volt összehívni a népgyűlést, kinevezni a katonai vezetőket és a bírákat, kormányügyeket intézni. Miután 751-ben a longobárdok elfoglalták Bizánc utolsó közeli bástyáját, Ravennát is, Velencének jóval szabadabb mozgás tere lett. A 7.-8. században újabb telepek kerültek a doge hatalma alá, itt Cittanova, Caorle, Jesolo, Malamocco és Torcello szigete, amelyek közül a székhelyük Malamocco volt. Kis Pipin, Nagy Károly apja megpróbálta meghódítani a területet, ezért a doge a Rialtóra költözött. A Rialtó a Rivo Alto magas part rövidítése, és így valamelyest kiemelkedő és már korábban is lakott felszínt jelentett. Ezzel Velence új szakasza kezdődött. A dózsek nem bonyolódtak a szárazföld, Veneto, Lombardia és a többi régió küzdelmeibe, és a Bizánctól való függés is csak névleges maradt. Az igetváros egyházi élete szempontjából a legjelentősebb esemény szintén egy tengeri siker volt, amikor 828-ban sikerült Szent Márk evangélista erekéit a Nílusparti Alexandriából Velencébe átszállítani, ez a híres transzláció erekje átvitel. Az ókeresztény ikonográfiából ismerős Márk evangelista oroszlán szimbóluma, amit Verenc hamarosan megtett saját város címerévé, és hozzá az oroszlán cárnyakkal látta el, amelyek szabadságára és függetlenségére utaltak. A fekvő szárnyas oroszlán jobb első mancsa nyitott könyvet tart latin felirattal Pax tibi Marce, evangelista meus. Béke veled, Márk, evangelistám. Hagyomány szerint a szent erekjeinek árbitelekor angyal jelent meg Márk evangelistának, aki miután földet ért Velence szigetén, rögtön annak oltalma alá került, amit a motto további szavai sugallanak, Pax tibi Marce evangelista meus, hic requiescet corpus tuum, itt nyugszik a te tested. És valóban, aki letérd el a Szent Márk bazilika szent szarkofágja mögé, ezek a szavak köszönnek rá. Miután Róma, Szent Péter és Pál apostolok oltalma alatt áll, a közeli Mediolánium, Milánó pedig Szent Ambrus püspökkel büszkélkedhet, így a velenceiek joggal viselkedhettek jeles szerzeményükkel, aki egyben megerősítette a lagunaváros egyházi függetlenségét az akvileai pátriárkátussal és annak tengerparti városával, Gráróval szemben, de ezentúl politikai függetlenségét is jelentett Bizánccal és a német-római birodalommal szemben is. A történelmileg hiteles alexandrai Szent Márk hagyomány mellett létezett egy másik elképzelés, amely szerint Szent Márk evangelista lett volna Aquileia első püspöke és a venétek térítő apostola. Nem sokkal a Szent Márk erekék megérkezése után a 9. században a város vezetése bizánci építészeket hívott az első templom építéséhez, amely 916-ban leégett, de két év múlva újra felépítették. Ebből a második épületből azonban csak néhány fal maradt meg, amelyek nehezen azonosíthatók a jelenlegi templom mozaik és márvány burkolat alatt. Alaprajza háromhajós, bazilika elrendezésű volt, a hajókat 2x12 osztó választott el egymástól. 1063-ban kezdték kibővíteni, új hajókat és kereszthajót építettek hozzá, majd előcsarnokat két oldalt az új kereszthajóig meghosszabbították. Eltávolítottak az oszlopokat, de később a galéria kialakításakor újra felhasználták őket. 5 kupolát építettek a bazilika fölé, a középső lényegesen magasabb a többinél, így alátámasztásához erős pillérre volt szükség. Így kialakult a ma is látható templom szerkezete, majd hozzáfogtak a díszítéshez. Az ekkor uralkodó dózse, Domenico Servo utasította a külföldre utazó követeket, kereskedőket, és azokat a gazdag velenceieket, akik külföldön éltek, hogy ehhez gyűjtsenek össze értékes anyagokat. Ezen kívül kihasználták, hogy a meggyengült bizánci birodalomban számos épületet elhanyagoltak, és onnan is elhozták az értékes márványokat és szobrokat. A város központja a palotákkal és oszlopcsarnokokkal övezett, márványnapokkal fedett Szent Márk tér, mérete 175 méter hosszú, 92 méter széles, aminek folytatása a Piacetta, a kicsi tér, amelynek a tengeren nyíló erőterében két ősi görög oszlopon a város korábbi védőszentje Szent Teodor márvány, és mellette a főpatrónus Szent Márk bronz szobra áll. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Elkészült a 33-as számú főút újabb szakasza, ezzel Debrecentől Látóképig kétszer két sávon közlekedhetnek a járművek. Hangzott el az útszakasz átadó ünnepségén. Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett rá, hogy novemberben adták át az M35-ös autópályát, a debreceni északnyugatipari övezettel összekötő 2 kilométeres útszakaszt. Most újabb, több mint 2 kilométeres szakasz készült el, bruttó 4,2 milliárd forintos, hazai forrásból finanszírozott beruházással. Az új útszakasz 2011 méteren kétszer két sávval köti össze a 3316-os jelű összekötő utat az ipari park területével. Emellett kialakítottak egy új körforgalmi csomópontot, és javították a balmazújvárosi leágazást is. Azt kéri a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy nézzük át a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. A jóvá nem hagyott tervezetek az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV webes SZJA kitöltő programját használóknak fontos, hogy mentsék az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e. Korlátozást vezet be az OTP májustól. A pénzügyi portál közlése szerint az OTP bank nemrég arról értesítette az ügyfeleit, hogy új mobilbanki funkciót vezet be a biztonságuk érdekében. Az internet és mobilbankból indított utalásoknak május 8-ától kezdve 1 millió forint lesz a napi összegkorlátjuk. Ez egy alapértelmezett korlát. Az az ügyfél, aki ennél több pénzt szeretne átutalni, a limitet bármikor módosíthatja, vagy ideiglenesen fel is függesztheti. Tegnap indult a választási kampány Magyarországon, és ekkortól kaphatják meg a jelöltek és jelölőszervezetek a választási irodáktól az ajánlóíveket, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán való induláshoz. A 7,8 millió választópolgárnak legkésőbb április 19-éig kellett megkapnia a választásokról szóló értesítőt. Jelölteket és listákat a választópolgárok ajánló íveken ajánlhatnak. A választási irodák szombaton a kampány első napján 466.624 ajánlóívet adtak ki az önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választáson indulni szándékozó jelölteknek és jelölőszervezeteknek, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az ajánlásokat csak a választási irodák által kiadott íveken lehet gyűjteni, azok nem másolhatók. Az íveken fel kell tüntetni az ajánló nevét, személyi azonosítóját és lakcímét, valamint a gyűjtőnek fel kell tüntetni a személyi azonosítóját, vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, továbbá neki is alá kell írnia az ívet. Az összegyűjtött ajánlásokat 3 helyi, testületi és országos szinten ellenőrzik, a választás típusától függően. Híreink végén az időjárásról. Erősen felhős vagy borult marad az idő, a Duna vonalában és attól keletre többfelé számíthatunk esőre, záporra, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hegyekben hózápor sem kizárt. Az északi északkeleti szél a Dunántúl északi felén és az északkeleti megyékben élénk marad. A hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős nyugati tájakon gyenge fagy sem kizárt.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma április 22-én Csilla és Noémi napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Csilla írói névalkotás a Csillag szóból először Dugonics András Etelka című regényében szerepelt 1788-ban. A Csilla növénynév is a Scilla növénynemzetség magyar nevének, a csillagvirágnak a változata, a nyelvjárási Csilla szó jelentése pedig a gyékény és a ned gyenge hajtása, illetve gyérennövősás. A Noémi Héber eredetű bibliai név jelentése gyönyörűségem. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Megszokás én tovább. Csendben nézlek, ahogy elalszol. Tested kérdés nélkül válaszol. És tudod jó, hogy őrzöm az álmot.
Éveket nem számolom, volt pár csodás tavaszom, a holnapról nem álltom, csak legyen mindig jó napom, maradt még néhány barát, a szívük 101 karát, de más kincsem soha nem volt, mert párszor a sors kirabult. Jó így, hogy itt vagy velem, nem járt itt végszerem, de főleg már nem is divat, hogy tüzet fog a szívás pillanat, nem kell több rossz ébredés, már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több buta búcsú, volt mások is szomorú. Legyünk újból gyerekek, nem baj, hogy nem igaz már, elég, ha percekig jár.
Oh, Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Ma van a Föld napja. 1970-ben először rendezték meg a Föld napja a környezetvédelmi akciónapot az Amerikai Egyesült Államokban. A Föld napja azóta világméreteket öltött. 1990 óta Magyarországon is megrendezésre kerül. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1592-ben született Wilhelm Sikard, német matematikus, hebraista, az első mechanikus számológép megalkotója. 1628-ban látta meg a napvilágot Georg Matthäus Visscher, osztrák térképész, topográfus, lelkipásztor. 1724. április 22-én született Immanuel Kant, német filozófus. A német idealizmus megteremtője, a Königsbergi Egyetem professzora volt, az ő nevéhez fűződik továbbá a kategórikus imperatívusz megalkotása, a filozófiai kopernikuszi fordulat, a transzcendentális idealizmus. 1861-ben született Tisza István gróf, politikus, magyar miniszterelnök. 1868-ban született Habsburg lotaringiai Mária Valéria főhercegnő, Ferenc József császár és Wittelsbach Erzsébet lánya. 1870-ben született Vlagyimir Iljics Lenin, orosz ideológus, kommunista forradalmár, szovjet-orosz politikus. 1867-ben született Bárány Róbert, magyar-osztrák származású Nobel-díjas, svéd orvos. 1904-ben született Robert Oppenheimer, zsidó származású amerikai elméleti fizikus, a Manhattan terv tudományos igazgatójaként jelentős szerepet játszott az első amerikai atombomba kifejlesztésében. 1923-ban született Aaron Spelling, amerikai producer. 1935-ben született Őze Lajos, Kossuth-díjas magyar színművész. 1937-ben született, tehát ma ünnepli születésnapját, Jack Nicholson, háromszoros Oscar-díjas amerikai színész. 1959-ben született Falusi Marian, magyar énekesnő, színésznő, a Patödő tagja. 1961-ben látta meg a napvilágot Tóth Zoltán, Jászai Mari díjas magyar színész. 1979-ben született, tehát ma ünnepli születésnapját, Gera Zoltán, magyar válogatott labdarúgó. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 296-ban halt meg Caius pápa, 536-ban hunyt el első Agapét pápa. 1932-ben hunyt el Oslai Ferenc, magyar-szlovén történész. 1994-ben ezen a napon hunyt el Richard Nixon, az Amerikai Egyesült Államok 37. elnöke, hivatalban 1969 és 1974 között volt. 2014-ben távozott közülünk Komlósi Erzsébet, magyar opera énekes. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1912-ben ezen a napon Lukács László alakított kormányt. 1915-ben az első világháborúban a németek a nyugati fronton először vetettek be nagyobb mennyiségben harci gázt a belgiumi Ypres térségében. 1989-ben ezen a napon feloszlott a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség, a KISZ. 1992-ben ezen a napon felrobbant a csatorna hálózat a mexikói Guadalajara város alatt. A tragédiában 206 ember vesztette életét, továbbá több mint 500-an megsérültek. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Step in.
feeling small when tears are in your eyes. I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get street.